9 óra 44 perc van, folytatjuk a beszélgetést Vég Mártonnal, az m4privátbankár.hu újságírójával. Az első blogban a magyar gazdaság helyzetét elemezgettük, ugye holnap érkezik a friss első negyedéves gazdasági előrejelzés, GDP adatot ismerhetünk meg, és szóba került az első blogban a forint árfolyama, de egyébként idei legerősebb szintjére kúszott fel a hazai fizetőeszköz árfolyama, 1 euró 369 forint 50 fillér jelen pillanatban, és azzal fejeztük be a beszélgetést, hogy miért lehet az, hogy a magyar gazdaság ugye sorozatban 3/4 évben mínuszos, és itt Márton említetted, hogy elsősorban az orosz energia ágazattal, az orosz gázzal való összefüggésünk van a háttérben, tehát azt hiszem még meg lehet állapítani például az Európai Uniós források elmaradását, hiányát is. Ezzel például, mármint az EU-s források beérkezésével kalkulál-e mondjuk a jövő évi költségvetés, amit hát idén is meglehetősen korán elkészít majd a kormány?
Mindig kalkulálnak vele. Ez a szép benne, hogy kalkulálnak, idénre is kalkuláltak, jövőre is mindig kalkulálnak, de csak nem akar. Ugye ez a bizonyos része ennek az unió, tehát kapunk támogatást az Európai Uniót, van egy bizonyos része, amiről ugye megy a húzavonal, de azt mindig bekalkulálják a költségvetésbe, aztán sose érkezik meg, és akkor hazai forrásból kell kiegészíteni. De hát magát a költségvetési tervezetet ugye még nem látjuk, csak most jelentette be a Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón, hogy most május 20-án át fogják nyújtani már a költségvetési tanácsnak, utána, hogyha ott jóvá hagyják, ami kérdéses, de most elvallja, mindig jóvá hagyják, utána kerülhet a parlament el, és akkor júliusra lesz 2024-es költségvetésünk. Tehát előbb még meg kell várni az, ameddig konkrétan látjuk a tervezetet, de én úgy az eddigi kormányzati kommunikációkban úgy tűnik, hogy terveznek az uniós forrásokkal, de aztán hát ezt úgymond kötelező is beleírni, mert nem iratják bele, hogy úgyse jön. Úgyhogy kötelező körként beleírják, aztán a hazai forrásból kiegészítik, hogyha mégsem.
Mindjárt még megnézzük, hogy egyébként lehet-e már látni sarokszámokat erről a költségvetésről, de annak mi az oka, hogy gyakorlatilag ez tényleg már egy hagyomány a jelenlegi kormánypártok irányítása alatt, hogy ilyen korán elkészül a költségvetés, és ez azt gondolom, hogy békeidőben abszolút indokolható, de ilyen bizonytalan gazdasági környezetben, amikor tényleg borítékolható, hogy többször lesz módosítva ez a költségvetés, mi szükség van arra, hogy ilyen korán benyújtsák?
Igen, ugye te azt mondtad, hogy még békeidőben indokolható, szerintem amúgy békeidőben sem. Tehát ilyet, hogyha csak egy családi büdzséből, vagy egy család, vagy egy embernek a saját költségvetését készít, te se készíted el nyáron a jövő évi költségvetést.
Jogos.
Tehát még akkor se békeidőben se indokolható ugye, annyira, főleg nem egy ország költségvetéséről beszélünk, ami teljesen hazárdjáték. Meg annyi kockázat van a levegőben, tehát nem kell ezeket megint végig sorolni, hogy alakul a háború, az energiaár, az infláció, recesszió, tehát annyi bizonytalansági tényező van, ami úgymond közgazdasági vagy szakmai érvet nagyon nehéz rá találni, hogy miért kell. Ugye ezt az Orbán kormány talán olyan 2013-14-ben kezdte el, hogy már így nagyon hamar összeállítja a költségvetést, és hát ezzel ugye az az üzenet elvileg úgymond a piac, a gazdaság felé, hogy stabilitás van, előreláthatóság van, kiszámíthatóság van, már lehet tudni, hogy mire mennyi fog jutni, tehát ez az, ami úgymond szólhat a korai elfogadás mellett, de még akkor sem úgymond kötelező, tehát akkor is meg lehetne várni mindig. Tehát a rendszerváltás óta egészen a mostanáig, ez mindig ilyen a november-decembernek az időszakában esett a következő költségvetésnek az elfogadása, hiszen már akkor lehet látni azokat a trendeket, ami alapján ezt ki lehet kalkulálni. Ez 13 környékén állt át erre a kormány, ami igen, azt mondjuk, hogy normális békeidőben még csak-csak elmegy, de a jelenlegi, úgymond turbulens időszakban már abszolút nem lehet találni mellette szóló érveket. Most azt mondták, hogy a beruházók, befektetők számára egy üzenet, de hát ez tavaly is volt egy ilyen költségvetési elfogadás nyáron, aztán annak sem volt semmilyen, úgymond ilyen befektetőkhez szóló üzenet, amit most újra meg kéne ismételni. Tehát ez engem meglepett, hogy úgymond nem tanultak a tavalyi hibából, hanem újra úgy látszik elkövetik.
A legutóbbit egyébként, vagyis az idei évre szóló költségvetést is hányszor módosították pontosan, nem akarok butaságot mondani. De ilyen
hát ugye úgy kell látni,
hogy nagyon magas számrémlik.
Nyára megvolt a költségvetés, és az kb. Élt egy hónapot, és utána bejelentették a pénzügyminisztérium illetékesei, hogy elkezdenek rajta dolgozni, és az végül, én emlékszem, már szinte a szilveszteri kocintásra készültem, amikor még írnom kellett egy cikket, hogy na, akkor megvan az új költségvetést, és addig folyamatosan lebegtették, hogy készül, de ugye jelenleg rendeleti kormányzás van, tehát ezzel tudják ezt ennek kifogni az élét, tehát igazából nem kell mindig a parlamentnek megszavazni a költségvetési módosítást, hanem ugye itt a vészhelyzetre való hivatkozással, rendelettel költségvetési hatalmas összegeket tud tologatni egyik éjszakáról a másikra a kormány. Tehát úgymond a parlament jóvágyására ez szükség sincsen, tehát egy számtalanszor, én sem tudok konkrét számot mondani, de heti szinten módosítják a költségvetést, hiszen rendelettel nem kell semmilyen parlamenti jóvágyás hozzá.
Ez természetesen így ezeket összegezve azért elmondható, hogy ez pont, hogy nem a stabilitást, kiszámíthatóságot, hanem pont, hogy a bizonytalanságot, a folyamatos változékonyságot erősíti inkább. Nézzük meg, hogy lehet-e látni fő sarokszámokat a jövő évi kezdetleges költségvetésből. Én azt olvastam, hogy 6%-os inflációt és 4,1%-os GDP növekedést várnak.
Igen, hát ezek nagyjából a jegybanknak a prognózisa, amit ilyenkor kötelező átvennie a kormánynak is ebben a jelenlegi helyzetben. Tehát ez a 6%-et nagyjából a jegybank is ezt jósolja, ez abban a szempontból, hát ugye lutri, tehát hogy nagyon sok minden van kötve, tehát ez az egyik sarokszáma a költségvetésnek, hogy mekkora a infláció, mert ez ugye az adóbevételeket is ebből számolják, meg akkor a nyugdíjakat is ez alapján kell kifizetnie. Én azt figyeltem meg az elmúlt években, hogy ez mindig alul tervezett az infláció, tehát ugye jelenleg 24, hát elég optimista azt mondani, hogy jövőre 6%-ig lesz az infláció, nekem van egy olyan érzésem, hogy ez alul van lőve, de ez mindig ez a költségvetési játék a kormánynak, hogy alul tervezik az inflációt, most éppen 6%-ot mondanak be, aztán hát vagy annyi lesz, vagy nem, ugye ilyenkor után mindig jön a utólagos nyugdíjkompenzáció, mert hát ott mégse 6 lett, hanem nem tudom, 10. Tehát ez egy banki prognózisa alapult előzetes szám, amit a Gulyás Gergely bemondott a kormányinfon, aztán még ez vagy így lesz, vagy nem. A másik pontos arokszám, hogy a 4%-os gazdasági növekedés, hát épp az emlén, korábban beszéltük, hogy hol áll jelenleg, ugye, tehát ez recesszió van, tehát 0 és 1% közötti visszaesés, és ebből, hogy számolták ki, hogy 4% lesz jövőre, ez olyan optimista forgatókönyv, amit hát én elfogadnám, a 4%-os gazdasági növekedés, meg gondolom mindenki aláírná, de hát, hogy ezt honnan számították ki, ezt gondolom, hogy kötelező kincstári optimizmusnak tudom betudni, más nem tudok példát felhozni mellette, hogy ez hogy jött ki.
Még emeljünk ki egy nagyon fontos tételt, itt a ma reggeli monitorban is foglalkoztunk például a Richter gyors jelentésével, de az OTP gyors jelentése kapcsán is elhangzott, hogy bizony nagyon sok magyar cég nagyon nem örül a nyakába kapott extra profit különadóknak, sok esetben nem is képződik meg az az extra profit, amit megadóztatnak. Ezeknek az intézkedéseknek mi lehet jövőre a sorsa?
Annyit lehet tudni, szintén a Gulyás Gergely tudom idézni a kormányinforról, hogy maradnak a extra profit adók. Minden ágazatra maradni fog, amire eddig kivetették, tehát a kereskedelem, bankszektor, pénzügyi szektor, biztosítók, távközlés, légitársaságok, mindegyikre marad az extra profit adó. Hát itt ugye több probléma is van, az egyik az, hogy azt mondták eredetileg, hogy ezek ideiglenes senki vetett különadókra, vagy úgy állandósulni látszanak. Tehát, hogy mindig az átmeneti ideiglenes időszak az, hogy ilyen soha nem akar véget érni, úgy, mint az ársapkák esetében is. Ezt látjuk, hogy hát ideiglenesen van ársapka, aztán úgy látszik, hogy örökre marad. Úgy látom, ezek a különadók is erre a sorsra jutnak, hogy úgy állandósult bevételei lesznek a költségvetésnek. Van értelme, tehát vannak olyan szektorok, ahol tényleg olyan extra profitok keletkeznek, gondolok itt főleg a MOL-ra, ahol elképesztő bevételük van, ahol indokolt egy ekkora extra profit kivetése, de mondjuk pont a bankszektornál, légitársaságoknál én nem látom azt, hogy akkora extra profit képződne, ennek inkább kommunikációs oka lehet, hogy ezek a nagy multivállalatok, akik főleg így a kereskedelemben dolgoznak, meg a bankok úgymond nem népszerűek az emberek között. Tehát egy kormányzati kommunikációból ez mindig népszerű, hogy na akkor ezekre az úgymond ellenszenvesebb ágazatokra egy külön adót vetek ki.
Azt is tudhatjuk, hogy különböző pénzügyi alapokat hozott létre a kormány, a rezsivédelmi alap például mennyire tűnik működőképesnek, milyen forrásokkal gazdálkodhat esetleg, vagy hát itt is ugye folyamatosak az átcsoportosítások igazából rendeleti úton, akár napról napra is, szóval lehet-e bármi konkrétat mondani?
Hát ez az első, amit mindig bejelentenek, hogy a rezsicsökkentésnek a háttérforrása azt minden áron, tehát bármi áron, akár hitelfelvételből, de garantálni fogják. Tehát ez egy olyan sarokkő, amiből a kormány nem fog engedni, tehát ez biztosra lehet venni, hogy az maradni fog. A másik, amit szoktak mondani, az a honvédelmi alap, tehát ugye a háborúban a szomszédban, tehát a hadseregre is. Már GDP-nek a több mint 2%-át fogjuk költeni, ami nem tűnik soknak, de magyar viszonylatban azért egy jelentősebb tétel. Tehát én úgy látom, hogy ezek maradni fognak. Hát a forrása az szerintem a hitelfelvételből tudjuk csak finanszírozni, aminek az államadósságot fogja növelni.
Ugye, hogyha jól olvastam, lesz majd egy euró kötvénykibocsátásunk a második fél évben tervezetten.
Igen, de dollár alapú is van, sőt, talán egy-két héttel ezelőtt volt egy jelentős felvétel, tehát ez az államadósságot fogja növelni, de amúgy olyan energiaárak lennének, hogy indokolt ez a rezsicsökkentés valamilyen szinten természetesen, csak tudni kell, hogy ez úgymond nincs ingyenebbé, tehát ez az államadósságból megy.
És a költségvetési folyamataink, hogyha már megemlítetted, hogyan alakulhatnak? Államháztartási hiány, költségvetési hiány?
Hát a költségvetési hiány az 3% környékénre van prognosztizálva, az államadóság meg 70% környékére. Hát jelentősek a bizonytalansági faktorok. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyjából tartani fogják. Tehát ha kell, akkor mindig az év végén egy olyan jelentősebb megszorításokat szokott bejelenteni azért a kormány, ami ugye nem a lakosságot szokták érinteni, hanem mint ahogy már korábban mondtam, például ilyen autópálya leállítás, nagyobb állami beruházások leállítása, ami úgymond nem megszorítás, mert nem a lakosság érzi meg, hanem a gazdaság érzi meg a megszorítást, de attól még hát csúnya népies nevén ezt megszorításnak hívják, de próbálják tartani a hiány célokat, tehát ebben erősek. Most ugye a COVID időszak már elmúlt, akkor volt egy kicsi lazítás ebben a tekintetben, de most már az unió sem lesz annyira elnéző velünk szemben, tehát egy szigorúbb költségvetésre van szükség mindenképpen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elmúlt egy órában a Reggeli Monitor vendége Vég Márton volt, az M4 privátbankár.hu újságírója. Tedd máskor is, további szép napot kívánok, szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket 10 órakor.